Foglaljuk el helyünket. A gyermekektől elköszönünk. Eperjesi Ibolyával mennek majd el a nagyobbak. Az óvodások és a kisiskolások pedig Fábián Zsófival menjenek el gyermekisten tiszteletre. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 372. dicséretünk első 5 versét énekeljük el. A 375. dicséretünk 372. dicséretünk első 5 versét könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első leveléből, az első rész második versétől kezdődően. Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásatokat, és ami Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységeteket, reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől, szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ez a levél, ami alapján ma köztetek hirdetni kívánom Isten igéjét, ez az egyik legkorábbi levele Pál apostolnak. 50-es évek elején megírta már ezt a levelet, tehát mondhatjuk azt, hogy a tesszalonikaiak voltak azok az elsők, akik Pál apostol leveleit, gondolatait, bíztató szavait meghallhatták. A városról csak annyit szeretnék elmondani, biztos, hogy többen voltak már Tesszalonikában. A város akkor is egy nagyon fontos centrum volt, mondhatjuk azt, hogy nem csak kikötőként, hanem kereskedő városként is egy fontos szerepet játszott a Via Egnácia út mentén. Nagyon nagy kikötővel rendelkezett, és nagyon nagy zsinagógája is volt ennek a városnak. Ennek a városnak már abban az időben, Pál apostol időszakában 130 ezer lakosa volt. Ebből a 130 ezerből kb. 80 ezer volt zsidó. Óriási nagy zsidó élet volt, mondhatjuk azt, hogy hit élet volt, és nem csak Tesszalonikában lakókat, hanem a környékbeli településeken lakókat is beszívta, oda vonzotta magához a város. Mondhatjuk azt, hogy a zsidóságnak Észak-Görögországot tekintve a lelki centruma volt. Sokan csatlakoztak a keresztény gyülekezethez a zsidók közül, mint ahogy hallhattuk ebben a részben, amit a lekcióban felolvasott a nagytiszteletű asszony, főleg hölgyek, de nagyon sokan más férfiak is, különböző társadalmi rétegekhez tartozók. A zsidóság azonban fellázította az utca népét, mondhatjuk azt, hogy egy olyan propagandát folytatott, ami ellenpropaganda volt a kereszténységgel szemben, és ezért ugye valahogy erre reagálni kellett a keresztényeknek. Mindig minden egyes propagandára, minden egyes ilyen mozzanatra reagálni kell, nem feltétlenül mindig az a megoldás, hogy oda tartjuk a másik orcánkat is keresztényként, hanem van egy olyan helyzet, vannak olyan szituációk, amikor igenis föl kell venni a kesztyűt, és ki kell állnunk a magunk igazságáért. A magunk igazságáért való kiállás, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kardot rántunk, mert tudjuk, hogy aki kardot ránt, az kard által visz el, hanem hitvallóként meg kell mondani, hogy mi kiben hiszünk, miben bízunk, ki az az Isten, aki nekünk az egyedüli urunk, és mi mellette döntünk. Ez annyira fontos volt abban az időben, hogy később, ez a kis tesszalonikai gyülekezet, majd fogok rá utalni később, olyan missziói központtá válhatott, ahonnan kiáramolhatott az Istennek a szeretete, megszólítva azt a sok-sok görögöt, akik ott abban a környezetben laktak. Hát néhány dolgot szeretnék nektek mondani. Az első, hogy hát nagy dolog az emlékezés, ahogy Pál apostol mondja, hogy hálát adunk neked, mikor hálát adunk Istennek mindenkor értetek, mindjártokért, mikor megemlékezünk rólatok. Az emlékezés nagyon fontos dolog, nem emlékeknek élni, nem arra értem, mert vannak, akik az emlékeknek élnek. Mikor felidézik idős korukra, hogy milyen volt az én fiatalságom, milyen volt gyermekként átélni azt a sok-sok jót, amit a szüleimtől kaptam, és minél idősebbek leszünk, annál jobban előjönnek ezek a gyermeki emlékeink. Persze ezekben a gyermeki emlékeinkben lehetnek rossz emlékek is, de mindenképpen idős korunkban egyre inkább a gyermeki lelkület él bennünk. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább ezek visszajönnek, ezek az emlékképek. És úgy élik meg sokan, mintha most lenne. Nem egy időssel beszélgetve, úgy mondja el a történeteit a régi világról, mintha az akkor ott történne, abban a szituációban, amikor a lelkész vele szembe ül. Nem erre próbálok csupán utalni, hogy emlékeknek élni, mert ez már egyébként egy lezárás valaminek, mikor az élete végéhez közeledik az ember, akkor egyre inkább visszaemlékezik. Nem a jelennel foglalkozik, nem a jövővel foglalkozik, hanem a múlttal foglalkozik. Arra gondolok itt, hogy lehet az emlékekből is élni, nem az emlékeknek élni. Az emlékekből is lehet élni. Régi, baráti, családi alkalmakra lehet gondolni, amelyek olyan mély nyomot hagytak bennem. Lehet az emlékekből is élni, lehet az emlékekből táplálkozni, és ez nagyon fontos is, hogy úgy éljétek meg a családi kapcsolatokat, úgy éljétek meg a szeretetet egymás között, hogy erre később vissza tudjatok emlékezni, vissza tudjatok gondolni. És hát érdekes, hogy ezek mindig érzelmileg megmozgatnak bennünket, hogyha vissza gondolunk valamilyen régi történetre, és hogyha ezek jó történetek voltak, akkor erőt adnak. Hogyha rossz történetek voltak, akkor stresszt okoznak, akkor egyszer leblokkolnak, és bizonyos fejlődési fázisban nem tudok tovább lépni. Nem tudom, hogy értik-e a testvérek, hogy mire gondolok. Tehát vannak olyan stressz helyzetek, amelyek leblokkolnak, és nem tudok egyszerűen egy következő fejlődési fázisra jutni. Mert arra gondolok, arra a régi történetre, ami teljesen engem megkínzott, amely megnyomorított. Vannak ilyenek, akik eljönnek ide a lelkészhez, és ezt mondják, hogy engem megnyomorított az a történet, akkor ott kiskoromban. És hát ezzel is dolgoznunk kell, mert ugye az élet megy tovább, és nekünk fontos az, hogy feldolgozzuk ezeket. Tehát érzelmileg megmozgatnak, vagy erőt adnak, vagy éppen erőt vesznek el, de mindenképpen valamilyen kapcsolatba kerülünk velük érzelmileg. A Pál apostol is emlékezik, ráadásul hálával emlékezik. Az emlékezés Pál apostolnál mindig az Istennek kimondott szó, az Istennek kimondott hála. Pál apostolnál mindig az emlékezés az Istennel függ össze. Nem csak önmagában emlékezem, hogy milyen jó volt együtt veletek, hanem mindig az Istennek mondja ki, hogy milyen jó volt az Isten kegyelme, elfogadott benneteket, és körbevett az ő kegyelme, és megáldott. És ezt nem csak a Tesszalonika belieknek írja, hanem más levelében is így kezdődik. És ez nem azért fontos, mert akkor ez volt a divatos formula, ezzel kezdődött minden levél az első században, és ezt jól megtanítják, hogy milyen műfaj ez a levélforma, hanem mert ez szívből jött Pál apostolnak. Azért írta le, mert különben nem írta volna le. Emlékezni arra, hogy egy-egy üzenetben, vagy igében, szentírási részben hogyan szólított meg az Isten, és ez is nagyon fontos lenne, és szeretném ezt nektek hangsúlyozni, hogy ha volt már olyan szentírási rész, ha volt már olyan szentírási ige, amely téged megszólított, akkor ezeket érdemes kiírni. Én egy időben csináltam azt, hogy kiírtam ezeket az igéket, és azt is csináljuk, hogy leírjuk egy ilyen kis ragasztható kis lapra, és kifüggesztem, hogy emlékezzek arra, hogy nekem ez mennyire fontos volt akkor, teológus koromban, vagy házasságom előtt. Milyen fontos üzeneteket kapunk az Istentől, az ő ígéreteinek tárházában. Hogyan gyógyítgatta a lelkemet, hogyan emelt fel egy-egy nagyobb mélységből, és ezekre emlékezni kell. Nem véletlen, hogy az 5 Mózes 6-7-8-ban azt olvassuk, hogy ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat a házad ajtófélfáira és kapuidra. Ez az úgynevezett kis krédó, ez az 5 Mózesből, amit részét felolvastam nektek, mert fontos volt, lényeges volt a zsidóknak akkor, hogy emlékezzenek ezekre a csodákra, amiket az Isten tett az életükben, hogy kihozta őket a nagyon nagy mélységből, a fogságból szabadította ki őket, hogy az ő választott népévé tette, hogy végig vezette őket azon az úton, amelyen más nép meghalt volna, kiszáradt volna, de az Isten mégis táplálta őket mannával, fűrjel, és vizet is adott nekik a pusztában, és erre emlékeznie kell folyamatosan az Isten népének, hogy mit tett velük az Isten. És ez az emlékezet nemzedékről nemzedékre tovább megy, és talán ez lenne a mi feladatunk is. Nem nagyon szoktuk keresztény körökben ezt elmondani, hogy leülünk a vasárnapi asztal mellett, és elmondjuk, hogy emlékeztek, hogy az Isten hogy megsegített bennünket? Emlékszik a család? És akkor mindenki elgondolkozik, hogy igen, emlékszünk, hogy hogyan gyógyította meg a nagypapát, amikor már lemondtunk róla. Hogy hogyan segítette világra azt a gyermeket, amikre azt mondták az orvosok, hogy nem lesz egészséges. És akkor ezekre a gondolatokra emlékezni kell. Én kívánom azt, hogy akár a vasárnapi asztalnál, akár amikor leültök egy születésnapnál, mindig emlékezzetek, ne csak üresen adjátok át az ajándékot, hanem akit megajándékoztok, annak a figyelmét is hívjátok fel arra, hogy emlékezzünk, hogy az Isten téged megáldott és szeret. Emlékezzetek. Miért is ad hálát Pál? Hát három olyan fogalmat tárgyal, amiről szeretnék röviden beszélni. Három olyan fogalmat, amely más levélben is előjön. Ez a hit, a remény és a szeretet, ez a három. Ugye a korintusi levélben a végén a szeretet himnuszának ezt olvassuk, ezt a hármat, de legfőképpen a szeretetet. Pál, amit más leveleiben is említ, leginkább a korintusiban. Hát az első az, hogy elkötelezni, elköteleződés. Ez az első, amiről szeretnék beszélni. Tegnap egy szép esküvőn szolgálhattam a Tabánban, és eszembe jutott a sok kedves, mosolygós, fiatal arcról, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagyok. Milyen kiváltságos helyzetben van az a lelkész, aki ennyi fiatalnak prédikálhat, ilyen óriási a násznép. És ezért boldogság töltött el. Sokan vannak a környezetemben fiatalok, nem csak a tanítványaink, hanem még itt az ifjúság is. És persze idősek is, akiknek az életében meglátszik az elköteleződés, elköteleződés a társ iránt, elköteleződés a hazám iránt, elköteleződés a munkám iránt, elköteleződés a szolgálat iránt. Sokan vannak ilyenek, akiknek meglátszik az életükön, hogy Jézus Krisztus megszorította valahol őt, és ezt a szorítást nem negatív értelemben értem, hanem pozitív értelemben. Kicsit megragadta, inkább így fogalmaznék, megragadta. Azt mondta a vőlegény a vacsoránál tegnap, hogy sokat gondolkozott azon, hogy hát ez a kapcsolat hogyan is jön létre, hogyan alakul ki. Osztott, szorzott, ugye mérnök, osztott, szorzott. És rájött arra, hogy a valószínűség számítás itt nem működik. A valószínűség számítás itt nem működik. És nagyon megfogott, amikor ki tudta mondani, egy régi ifi tagunk egyébként, ki tudta mondani azt, hogy mert tudjátok, ez belülről jön. Az elköteleződés az belülről származik. Az elköteleződés egy társ iránt, az egy érzelmi döntés is. És amikor ezt ki tudta mondani, akkor el is érzékenyültek egy kicsit, nem csak a szülők, mert hogy ez egy nagyon fontos döntés. Az életében a legfontosabb döntés, hogy kivel akarok elköteleződni. És valahol az Istennel kapcsolatunk is ilyesmi, hogy egy nagyon fontos döntés, egy adott élet szakaszomban, egy pillanatban hozok egy döntést én Isten mellett. Azért, mert ő már döntött mellettem. Én válaszolok ezzel a saját döntésemmel az Istennek a hívására. És ezzel én elköteleződöm az Isten iránt. És elköteleződöm azzal, hogy ide járok a gyülekezetbe, a gyülekezetem iránt, a református kegyesség iránt. Felé, mert nekem ez fontos, mert így tudom megélni, kiélni azt, hogy igazából milyen kereszténynek lenni, és így tudom megvallani a hitemet. Így vagyunk mi is, mással is. Az elköteleződés tehát belülről jön. Azt tud igazán, aki érintve lesz, akit megragad belülről valami, azt tud elköteleződni, és az, akit nem ragad meg, aki nem engedi, hogy megragadja az Isten szent lelke, aki nem éli át, nem tapasztalja meg az Isten szeretetét az életében, és bűnbocsátó kegyelmét, az nem fog elköteleződni. Az nem fogja azt mondani, hogy én szolgálni szeretnék az Urat, szolgálni szeretném az Urat. Mert nincs belülről az az érintettsége. A közösségek egyénekből állnak, igaz, és egyre individualistább már most az egyház is. Ahogy ott Tesszalonikában, úgy itt is, ugye mindig egyénekből áll a közösség. De hogyan lesz belőle mégis hatékony közösség? Hát két dolgot említek. Az első a szolgáló szeretet. A szolgáló szeretet. Egy gyülekezet érettségét mutatja, hogy már nem csak azért vagyok egy közösségnek a tagja, hogy hétről hétre, szépen kiöltözve, beüljek a templomba, és meghallgassam a nagyon szép prédikációt. És utána hazamenjek, és nagyon intelligensen, ügyesen leülök a családdal, és megesszük az ebédet. Kedves testvéreim, az érettségét mutatja egy gyülekezetnek, hogy már nem csak táplálkozni járok el ide, vagy újabb impulzusokat akarok a munkámhoz, vagy csak erőt akarok kapni, hanem azért járok, mert mások felé, a testvérek, a gyülekezet felé, vagy éppen a világ felé szeretnék szolgálni. Ez egy érettségi szakasz, egy másik szint. Egy másik szint. Olyan szeretet van bennem Isten iránt, olyan égő tűz van bennem az Isten iránt, hogy ezt szeretném továbbadni a másiknak. Továbbadni a másiknak. És már túllépek magamon. Nem én vagyok állandóan a központban. Nem én akarok mindig kapni. Nem én akarok mindig. hanem Isten iránti szeretettel szeretnék továbbadni valamit, abból, amit én is megtapasztaltam. A másik, amire Pál is hivatkozik, hogy nem csak szavakban jutott el az evangélium másokhoz, nagyon érdekes ez a kifejezés, csodálatos üzenet, erővel, Szentlélekkel, teljes bizonyossággal. Erővel, Szentlélekkel. Mert hogy a szavak önmagukban semmit nem használnak, semmit nem érnek. Valaki kívülről tudhatja a Bibliát, kívülről tudhatja a teológiai irodalmat, de ha az Isten szent lelke nem eleveníti meg ezeket az igéket, nem eleveníti meg a szívében ezeket az üzeneteket, akkor semmi haszna abból. Semmi haszna abból. Ismerhet óriási mélységeket, ismerheti a prófétálást, de ha nincs benne az Isten szent lelke, és nincs benne a szeretet, az Isten szeretet, akkor semmit sem ér. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, megérintette őket az Isten szeretete, ezt a Tesszalonika beli gyülekezetet, és ezt nagyon komolyan vették, egyre inkább átjárta az életüket az evangélium, amit Pál apostoltól hallottak, és hirdették tovább, elmondták, megélték a környezetüknek. Úgy is fogalmazhatnék, hogy engedték, hogy a Szentlélek betöltse, és mozgásba hozza ezt a gyülekezetet. Azt olvassuk itt az első résznek a második részében, ezt nem olvastam föl, hogy példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Bocsánat. Tovább jutott, eljutott az Istenbe vetett hitük híre másokhoz, a környezetükhöz. Úgy fogalmazhatjuk, kedves testvéreim, tehát, hogy a Tesszalonika beli gyülekezet fölismerte, hogy Isten fel akarja használni. És lehet, hogy téged is, meg engem is fel akar használni, hogy hirdessük az evangéliumot. Nem úgy feltétlenül, hogy kiállunk ide az utca sarkára is hirdetjük, bár ez sem lenne rossz, hanem az életünkkel. De nem is az életünkkel, mert cselekedni mindenki tud. Hanem tudjátok mivel? Az örömötökkel. Az örömötökkel, az Istenbe vetett örömötökkel tudjátok továbbadni azt az örömet, ami az Istennek az öröme. És a harmadik utolsó dolog a reménységről szól, az álhatatos, kitartó várakozásról. Ezt is tanulni kell, nem egyszerű. Hogyan kell örömmel, békességgel várni? Mert tudom, hogy Isten elkészítette azt, amire szükségem van. Azt is tudom, hogy elkészítette a vigasztalást is. Azt is tudom, hogy nekem elkészített egy új erőforrást az Isten. Van reménységem. És nem csak ebben a világban, hanem ez túlmutat egy picit a világon, a jövőt illetően. Sokaknak nincsenek jó reménységei a jövőt illetően. Hanem félelmek vannak a jövőt illetően bennünk. Félelmek. És lemondásaink vannak, amelyekre úgy gondolunk, hogy már nem kapunk választ, és a jövő az nem hoz semmi jót. Ez a várakozás is, kedves testvéreim, keresővé tehet. És mondhatom azt is, hogy aki lemond a jövőről, lemond a reménységről, annak a jelenben sincs öröme. Annak a jelenben sincs öröme. Mert tudjuk végső esetben azt, hogy nincs-e földön maradandó városunk. Tudjuk azt, hogy egyszer el fogunk menni az Istenhez. Visszaadjuk a lelkünket, de ebben is van reménységünk, hogy fel fogunk támadni. Hogy nekünk örök életünk lehet Jézus Krisztusban. És ez fontos meghatározni. Azt mondja a negyedik részben, Tesszalonika beliekhez írt negyedik részben Pál, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, az Úr eljöveteléig nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Nekünk ez a reménységünk, hogy mindenkor az Úrral leszünk. kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy tanuljunk meg emlékezni. Tanuljunk meg Istennek hálát adni. Tanuljunk meg visszaemlékezni azokra a találkozásokra, szép napokra, amelyeket együtt töltöttünk vele. És tanuljuk meg, kedves testvéreim, azt is, hogy a szolgához szeretet nélkül nem tudjuk megélni a kereszténységünket, csak ha másik felé mered megtenni azt az első lépést, néha ez a legnehezebb. Mert akkor válunk erős gyülekezetté itt Budakeszin is, hogyha ezeket a lépéseket minél többen meg tudják tenni. Amen.